Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride kulturális és közeleti podcastja. Ezt az epizódot is a 444 stúdiójában vesszük fel, mint mindig, és köszönjük nekik a befogadást. Az epizódok ingyenesen hallgathatók, de ha támogatnátok a munkánkat, a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon megtehetitek a támogass gomb megnyomásával. Én Hegedűs Máté vagyok, a Budapest Pride-nál szervező és sajtószóvivő, és egyébként szociálpedagógus. És mai meghívott vendégem az előző adásban elkezdett befogadóterek témakör folytatásaként érkezett most, és Martínez Attilát azért hívtuk meg, hogy a befogadó terekben megtartott munkahelyi képzések tapasztalatairól beszélgessünk. Szia Attila!
Szia, szia Máté, sziasztok!
Ha jól tudom, akkor te Customer Service Manager vagy, ami egy nagyon, nagyon jól hangzó pozíció. Mit csinálsz egyébként így a munkahelyeden?
Igen, hát ez magyarra lefordítva ügyfélszolgálati vezető lenne. Én egy ilyen amerikai eredetű nemzetközi vállalatnak dolgozom, vegyiparban vagyunk jelen, és itt Budapesten van egy csúszóval élve szolgáltató központja, igazából egy belső részleg, ami az ügyfelek támogatásáért felelős, illetve megrendelések bevitelére és koordinációjáért lett létrehozva, és hát egy elég szép nagy csapatot, egy 100-fős csapatot vezetek jelenleg.
Uh-huh. És ha jól tudom, akkor nem csak részvevője voltál befogadó terek képzésünknek, hanem te is szervezted a saját munkahelyedre.
Ez így igaz. Ennek van egy kicsi háttértörténete. A cégünk nagyon-nagyon pártolja az, hogy tényleg sokszínűek legyünk. Tehát hisszük azt, és ez így a zászlónkra is van írva, hogy minél sokszínűbb egy társaság, annál jobban fogjuk tudni az eredményeinket elérni. És ez így az LGBTQ, tehát így tényleg így a Pride, ahogy mi hívjuk, témakörre is érvényesíthető. És túl azon, hogy egy ügyfélszolgálati osztályt is vezetek, még vezetője vagyok egy úgynevezett Pride chapternek, most bocsánat, hogy ilyen angolul mondom, de ezeket így hívjuk, tehát egy dolgozói munkaközösség, ami kimondottan LGBTQ+ témában szerveződik, és ez viszonylag egy új keletű dolog nálunk, tehát hogy igazából egy másfél éve vagyunk, nyilván összeültünk, hogy mi a víziónk, hogy mit szeretnénk mi elérni így cégen belül, és szerintem nagyon aztán beláttuk azt, hogy azért vannak korlátaink, tehát hogy vagyunk olyanok, akik részesei ennek a közösségnek, van, aki csak támogató, és hogy nem éreztük azt, hogy feltétlenül mi vagyunk a legnagyobb referenciái ennek a témának, és kimernénk állni például a teljes dolgozói közösség elé, és egy jó tréninget tudnánk tartani. Főleg annak tükrében is, hogy nagyon sok változás van újabban. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy hirtelen ez az LGBTQ+ betűk elkezdtek szaporodni. Úgyhogy egy végig gondoltuk, és biztosak voltunk abban, hogy van már valaki, aki ezt átgondolta, vannak nálunk sokkal jobb szakemberek, akik már talán ezt elő is adták, és akkor elkezdtünk keresgélni, és akkor így jutottunk a háttércsoporthoz, aki történetesen pont az unió támogatásával, még más szervezetekkel így karöltve egy ilyen jellegű munkahelyi oktatást célzott meg, és felvettük velük a kapcsolatot, és már szerelem volt első látása, mert tényleg pont azt adták, amire nekünk szükségünk van, és hát az együttműködés is, hát csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla.
Uh-huh. Akkor elsősorban így a szervezeten keresztül találtátok meg, vagy esetleg így hallottatok már akkor így a nagy projektről és így a befogadóterekről?
Tehát én személyesen egy ismerősömhöz fordultam, aki egy picit jobban szakavatott a témában, egyébként ő pszichológus, szintén egy nagy amerikai cégnél vezet ilyen Pride chaptereket, és akkor én ő hozzá mentem, és ő mondta azt, hogy nézd már meg a háttértársaság weboldalát, mert lehet, hogy ott van valami, amire nektek szükségetek van. És igazából én onnan tájékozódtam. Tehát, hogy más úton nem ért utol a hír, de így szerencsére igen.
Uh-huh. És akkor a cél az volt, hogy ennek így a Pride chapternek, és kevésbé inkább így a nagy munkahelyi közösségnek szóljon, ugye?
Is. Tehát, hogy egyrészt mi a Pride chapterben ugye azért aktívan akarunk részt venni abba, hogy formáljuk így a dolgozói közösséget, a cégkultúrát, úgyhogy mi fel akartuk vértezni magunkkal egy kicsit több tudással, viszont annyira jól használható információk kerültek terítésre a tréningen, hogy azt mondtuk, hogy igazából most idézőjelben szűzembernek is jól jönne ez. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy egy alaptréning, mert nem az volt, szerintem nagyon emelt szinten adták, de hogy nagyon jól helyretett alapdefiníciókat, nagyon helyretett olyan témákat, ami szerintem így a nagy nép számára itt tabú, vagy nem beszéltünk róla, és ezt egy struktúrába adta át. Úgyhogy igen, az első cél az volt, hogy először a munkaközösségnek adjunk is plusz tudást, aztán egyértelműen azt mondtuk, hogy nem, itt olyan információk vannak ebben a tréningben, ami minden vezető számára nagyon fontos. Tehát ugye most nem akarok nagyon belemenni a cég struktúrájába, de hogy ugye vannak menedzserek, vannak kisebb csoportvezetők, akik 10-20 főért felelnek, és hát nagyon színes a társaság, és egyébként LGBTQ szempontból is színes, és mondjuk, hogyha van egy olyan vezető, akinek nem volt feltétlenül megélése így a témával kapcsolatosan, de mégis szembesül egy LGBTQ embernek a problémájával, vagy kihívásaival, akkor nagyon jó kis muníciókat tudott szerezni a tréning által, hogy ezeket hogyan kezelje.
A tréning során egyébként azzal az ilyen jégtörő kérdéssel kezdtünk, hogy mit jelent a részvevőknek a befogadó munkahely. Te számodra mit jelent egyébként ez?
Igen, hát ugye Einstein mondta azt, hogy a tér és az idő az erősen összefügg, tehát én mindig azt kérdezem vissza, hogy mikor. Tehát Én például 2001-ben kerültem a munkaerőpiacra, és ott akkor az nagyon mást jelentett. Tehát, hogy szerintem akkoriban az volt, hogy ha csak egy ilyen néma hallgatás van a témáról, tehát engem nem ér sérelem azért, mert meleg vagyok, bi vagyok, leszbikus vagyok, és erről kellemesen nem beszélünk, az már egy üdvös környezet volt. Azért most már így 2024-ben szerencsére így fejlődött a dolog. Én alapvetően azt gondolom, hogy egy befogadó munkahely az, akik lehető legkevesebb előítélettel fogadják az új kollégákat például. És ez nem feltétlenül csak ilyen LGBTQ témában. Tehát az, hogy igen, mit tudom, nekem, hogyha hosszú hajam van, piercingem és 5 millió tetkóm, akkor ne társítsanak hozzám egy olyan, nem tudom, általános képet, ami lehet, hogy egyáltalán nem a sajátom. De ilyen pici dolgokban is megnyilvánulhat. Tehát mit tudom én, például nekem egy nagyon jó tapasztalás volt, hogy amikor pont beléptem ehhez a céghez, első nap elvitt a főnököm ebédelni. Tehát ez így kicsi dolog lett volna, és most nem az anyagi része, hogy fizetett az ételért, hanem az, hogy elvitt, felkarolt, ugye akkor még az embernek nincs kihez szólnia, és megmutatta, hogy figyelj, itt lehet tenni, ezt javaslom, ezt nem javaslom, és egy picit emberi oldalról is megismertük egymást. Úgyhogy én nem gondolom, hogy van egy ilyen nagy képlet, hogy hogyan kell egy befogadó céget megteremteni, de hogy ezek a kis finomságok tudnak óriási különbséget tenni.
Igen, ugye az előző epizódban már picit meséltem így a hallgatóknak, hogy ez egy 4,5 órás tréning, amit ingyenesen tartottunk a cégeknek. Ezt neked elmondom, hogy egyébként végül 34 ilyen képzést tartottunk, és eredetileg csak 21-et terveztünk, úgyhogy annyira nagy érdeklődés volt a tréningekre, vagy a képzésre, hogy így túl is léptük ezt. És maga a képzés az 3 modulból állt. Az elején az emberek ugye megismerkednek az LMBTQ közösséggel és a helyzetével, a másodikban megismerkednek azokkal a sztereotípiákkal, előítéletekkel és akár diszkriminációval, ami éri őket, és a végén az utolsó modulban tudtak azon gondolkodni közösen, hogy ők mit tudnak tenni, csoportként mit tudnak tenni, és munkahelyként milyen lépéseket tudnak tenni. Nektek milyen tapasztalat volt ez a képzés így a munkahelyeden és a részvevőknek?
Azt kell, hogy mondjam, hogy és ezért is tartom nagyon értékesnek ezt a tréninget, hogy mindenkinek volt egy aha élménye. Tehát nekem a tanulási folyamatban az a legjobb, amikor egy picit így jó értelemben megvezetnek. Tehát, hogy volt egy ilyen alapfokú beképzeltségi szint, egyébként még a chapter tagok között is, hogy jó, persze üljünk be, de hát már mindent elmondtunk erről a témáról, itt nekünk nem lehet újat mutatni, és rögtön az első bemelegítő jégtörő gyakorlatnál rájöttünk, hogy jó, lesz itt mit tanulni. Szívesen elmondom egyébként a gyakorlat lényegét, annyi volt, hogy posztitokat kaptunk a hátunkra, ami különböző színűek voltak, meg különböző alakok voltak ráírva, a háromszög, négyszög, karika, stb. És mi nem láttuk azt, hogy mi van a posztiton, viszont mindenki más látta a többiét, és annyi volt csak egy kérés, hogy formáljunk csoportokat. És mondom, tehát ez tényleg a chapter tagok voltak először ott, és akkor mondtuk, jó, hát ez kiváló, ötösre, jelesre fogjuk ezt a feladatot megcsinálni, és nem, nem. Tehát ugyanúgy szegregálódtunk, ugyanúgy volt olyan, akinek volt karikája is, meg háromszöge, és küldözgettük jobbról, balra, hogy te ide állsz, oda állsz, stb. Úgyhogy ott szerintem ez egy nagyon jó nyitás volt, mert azzal egy kicsit az elménket is kinyitották, hogy figyelj, itt lesz, van még vákum, és ezt így feltöltjük. Nyilván voltak ilyen kicsit ilyen akadémikusabb részek is, amikor úgy szárazabb adatot adták át, de annak meg nagyon volt létjogosultsága. Tehát pont az, amit az előbb mondtam, hogy annyi minden új trend van, tényleg csak az LGBTQ+-nál, tehát én mondjuk az első három betűig eljutottam, hogy az úgy tartalmilag mi lehet, a többinél már egy erős homály volt. És akkor ezt is nagyon szépen nekünk így struktúrába tették, és igen, és volt egy ilyen közös gondolkodás is, hogy egyébként hova szeretnénk megérkezni. És akkor nagyon viccesen egyébként az volt a megállapítás, hogy a legjobb az lenne, és az lenne a végcélünk, hogyha soha többet ilyen tréningre nem kellene jönnünk, és meg felsúszhatnánk a chaptert is, mert erről nem kellene beszélni. Ez annyira természetesen kellene, hogy jöjjön mindenkinek, hogy most háromszög vagy karika vagy rajtam igazából ugyanúgy egy értéket képviselek, és ugyanúgy egy csoporttagja vagyok. Igen.
Szerintem nagyon fontos, hogy van az a helyzet, amikor fontos ez a különbség, és nagyon sok helyzetben viszont nem ez a lényeg, hogy most nekem milyen szexuális orientációm, vagy nem identitásom van. Én is nagyon szerettem egyébként ezt a kezdő gyakorlatot, mert olyan nagyon kevés instrukció van, és akkor az ember megpróbál egy ilyen rendszerbe tenni, hogy akkor ki hova tartozik, és aztán mindenki meglepődik. Igazából nincsen szerintem rossz megoldás, csak tényleg még sokszor látjuk azt, hogy nem vagyunk arra felkészülve, hogy na akkor egy olyan embernek, akinek a hátán a cetlin két különböző alakzat van, akkor őt most hova tesszük, és ez ugye egy olyan interszekcionalitást mutat az emberek között, hogy lehet, hogy valaki nő és leszbikus, és, vagy nő és biszexuális, picit jobb példa, hogy egyszerűen ő mást fog tapasztalni, mint egy meleg férfi a munkahelyén. Ami nekem még külön egy kedvenc gyakorlatom, én is ugye tartottam a képzéseket a Pride részéről, az a privilégium séta, amikor arra kérjük a részvevőket, hogy egy megadott karakter bőrébe bújjanak, és aztán a hallott állításokra reakcióként, ha igaz rájuk, akkor tegyenek egy lépést előre, esetleg emlékszel, hogy milyen karaktert kaptál?
Tökéletesen emlékszem rá. Én voltam a heteroszexuális férfi gyerekekkel, tehát az abszolút privilegizált, tehát fehér, mert nem is tudom már milyen karakterek voltak, de hogy az abszolút privilegizált voltam. Én egyébként magam egy nagyon versengő ember vagyok, és tökre örültem, hogy elsőként értem célba ugye ebben a sétában. Viszont nyilván én meg érintett vagyok a témában, és nekem ott egy nagyon jó szembesülés volt, hogy hát igen, az, ami neki megadatott abóvó, mert hogy ő neki ez az irányultsága, ez a háttere, az nekem megküzdésekkel járt. És egyébként volt pont fordítva is, tehát hogy egy abszolút privilegizált kollégám kapta meg talán a legkevésbé privilegizált szerepet, és neki is ott volt egy aha élménye, hogy basszus, bele se gondoltam, hogy mennyire nehéz. Hogy alapvető kérdések, ugye csak, hogy a hallgatók is értsék, tehát hogy itt ilyen szituációk voltak, hogy ilyen életből vett szituációk, hogy ki hogyan küzd meg ezekkel, és hogy igenis a nem privilegizáltnak nagyon kemény megküzdései voltak egyszerű dolgokkal. Úgyhogy igen, ez is egy ilyen sarokpontja volt a tréningnek nálunk is.
És aztán a második modulban egyébként van az a része, ahol szerintem olyan fontos témákról kell egy picit frontálisan beszélni, mint például a kisebbségi stressz, és az a diszkrimináció, ami sokszor így az LMBTQI embereket éri. A kisebbségi stressz egyébként konkrétan így az LMBTQI emberek kapcsán lett egy ilyen meghatározó fogalom, amit ha jól tudom, akkor egy New York-i pszichológus kezdett el használni, és szerintem nagyon jól bemutatja egyébként az e-learning tananyagunk, kis reklám, úgyhogy akit érdekel egyébként így a kurzus része, amit ugye most már hát nem kell 4,5 órában elvégezni, hanem 90 percben is meg lehet csinálni online. De nagyon érdekel egyébként, hogy nálatok milyen eredmények jelentkeztek, vagy milyen hatások voltak a munkahelyen.
Igen, most remélem ugyanarra a modulra gondolunk, mert nagyon-nagyon szakszerűen írtad le a téma megnevezést. Én úgy idézem föl, hogy ez volt az a modul, ami a legtöbb beszélgetést indított. Mert hogy, tehát, mit tudom, én például egy meleg férfi vagyok, és hogy ott az elmondatokban voltak olyan stresszek, amivel én nem nagyon tudtam azonosulni. Tehát lehet, hogy mit tudom én 20 éves koromban, amikor még küzdöttem a coming out résszel, akkor ez egy stresszfaktor lett volna, de már nem. És akkor ott egy picit így nagyon érdekes volt látni, hogy egyébként azok, akik a chapter-ön belül, vagy a kollégák közül LGBTQ tagok, sokkal kevésbé élték meg, vagy sokkal kevésbé értékelték súlyosan ezeket a stresszeket, mint azok, akik nem community tagok. Uh-huh. És most nem tudom, hogy ez lehet, hogy ez pont egy ilyen személyiségfejlődés eredménye, hogy mi már megküzdöttünk egy pár dologgal, és magasabban van a küszöbb szintünk, de hogy ott nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy indokolt-e például mit tudom én, ennyire odafigyelni a másikra, és akkor most megint csak, hogy a hallgatók értsék, tehát hogy mit tudom én, hogy talán az is egy stresszfaktor volt, hogy egyébként mit csináltál hétvégén, uh-huh. és mondjuk mit tudom én, lehet, hogy van olyan, aki mondjuk nem szívesen osztja meg, hogy egyébként milyen dolgai voltak, mert nem a hagyományos értelemben, konzervatív értelemben megszokott hétvégéje volt. És azt hiszem, nekünk az volt a megállapításunk, hogy cégen belül mi nagyon hiszünk abban, hogyha őszinte érdeklődés vezérli a kérdést, és nem az, hogy most ki akarom ugrasztani a nyulat a bokorból, hogy vajjászint, hogy most tudom én, hol voltál, vagy mit csináltál, akkor ezzel nem kellene, hogy probléma legyen. Mi sokkal inkább azt mondtuk, hogy legyünk ilyen feltáró magatartást követő közösség, tényleg, de még egyszer hangsúlyozom, hogyha őszinte érdeklődés van mögötte, semmint az, hogy tabusítunk. Mert hogyha nagyon kerüljük a forrókását, az egyrészt lehet, hogy bennem is kelt egy olyan érzést, hogy úristen, egyáltalán szóban merjem hozni ezt, most jót teszek vele, ha rákérdezek, vagy nem, és a másiknak is lehet, hogy úgy tűnik, hogy leárnyékolom őt egy bizonyos, nem tudom, kommunikációs fajtáról, amit viszont a másikkal megteszek.
Uh-huh. Amit én tapasztaltam az egyik képzésen, ilyen fontos kérdésként, hogy mik azok a kifejezések, amit elkezdhetünk használni. Uh-huh. Mert hogy eddig ezekkel dolgoztunk, és most azt kezdték érezni a részfők, hogy akkor most ezen változtatni kell. És amit szerintem így, most ahogy így említetted, hogy a kérdezés fontossága, hogy szerintem nagyon fontos rákérdezni ezekre, hogy oké, hogyha ezt használom, preferálsz-e valami mást esetleg ezen kívül, úgyhogy tök jó ezt hallani. Hogyha így tényleg a workshop utáni életet nézzük, akkor ott éreztél a változást egyébként?
Én azt mondom, hogy nem, de ez jó hír, mert hogy mondom, nem az őskorból kellett építeni a szervezetet. Egyébként mindenki egy picit meghonosított valamit az elhangzottakból, és ezt úgy látom. Ami nekem nagyon-nagyon jó volt, de ez lehet, hogy az én személyes sikerélményem, hogy én ebbe a tréningbe betettem a HR igazgatónkat is, és a site managert is. Egyébként mind a kettő egy tüneményes, nagyon kedves, nagyon modern gondolkodású, elfogadó valaki, viszont szerintem egyszerűen csak az élethelyzetükből leárnyékoltak voltak eddig a téma kapcsán. És mind a ketten visszajöttek, hogy ez tök jó volt, tök jó, hogy beszerezted, nagyon jók voltak a lányok, nagyon releváns volt, úristen, miért nem hallgattam rád korábban, ez kellett volna akár még szélesebb körben is terjeszteni, és a többi. Szóval nekem ez volt az igazán nagy sikerélmény, hogy a legmagasabb vezetői szinten is megértették, és nekik is volt aha élményük, és hogy ezt tényleg szintetizálják a mindennapokban, annyira, hogy egyébként míg ez az elején ez a Pride chapter nálunk egy ilyen alulról szerveződő valami volt, most már például nekem az üzleti céljaim közt is benne van, hogy ezt csináljam, mert hogy ez fontos. És most így viccesen, de hogy ha ezt jól csinálom, a bónuszom is ettől is függ. Uh-huh. És ezek így kicsi változásnak tűnnek, de nagyon nem mindegy, hogy most ezt valaki csak a PR jellegért teszi ki a zászló mellé, hogy ezt csináljuk, vagy tényleg hisz abban, hogy ebben van értékteremtő lehetőség, uh-huh. és mi ezt fel, felismertük.
Ez egy nagyon fontos és érdekes téma, szerintem majd még visszatérek rá egy későbbi kérdéssel, de nagyon jó azt hallani, hogy egyébként a vezetők, akiket be tudtál szervezni egy, mert ez nem mindenhol ment simán, azok pozitív visszajelzést adtak, és így tovább bátorítottak igazából. Lehet, hogyha erre nincs valami konkrét válaszod, akkor az semmi gond, de hogy mit tud tenni az az ember, aki szeretné előre mozdítani a saját munkahelyét, de hogy mondjuk így elutasítást tapasztal, mondjuk egy ilyen, szeretne meghívni egy civil szervezetet bizonyos témában, és aztán mondjuk erre azt mondják, hogy nem. Lehet-e ilyenkor valamire mozdulni?
Hát szerintem nincsen ilyen egy mindenre jó megoldás, szerintem nagyon sok pici apró dolgot lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy minden cégnek valahol ott kellene lenni a top 5 legfontosabb dolgai között, hogy a dolgozói körét fejlessze, továbbokítsa. Most mi nagyon LGBTQ témában beszélünk, de egyébként maga az oktatás, tehát hogyha kiveszem ezt a vonulatot és behelyettesítem a hátrányos helyzetűekkel,
fogyatékkal
élőkkel, már kb. Ugyanaz jön ki. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem is rögtön így kezdené el ez a kezdeményező, hogy most Pride témában szeretném, hanem az, hogy szeretnék egy általános érzékenyítést elindítani cégen belül, csak azért, mert hogy lehetnek ilyen kollégák, akkor ez talán jobban meghallgatást nyer. A másik az, hogy mi is igazából alulról szerveződtünk. Tehát nagyon sok mindent lehet tenni, amihez nem kell feltétlenül vezetői hozzájárulás. Tehát most mit tudom én, gondolok olyanra, mi is még a legelején csináltunk ilyeneket, hogy egy mozi estet hirdettünk, és akkor egy meleg vagy leszbikus témájú rövid filmet együtt megnéztünk, és akkor utána ezt így kibeszéltük. Szóval nem gondolom, hogy ahhoz már nagyon ilyen kizáró, vagy hogy mondjam, elzárkozó vezetőségnek kell lenni, hogyha ezt is megtiltja. És hogy ugye, mint minden kezdeményezésnek, hogyha ennek volt felvásárló piaca, és volt érdeklődés, és van róla beszéd, és ez mondjuk hat a dolgozói elégedettségre, vagy megjelenik, mint dolgozói igény, akkor szerintem már jobban eladható a későbbiekben.
A Háttértársaságnak a legfrissebb LMBTQ-i munkavállalókat kérdező kérdőjével alapján a válaszadók 12%-ának kellett már elhagyni a munkahelyét, azért, mert homofób, bifób, vagyis ezek transzfób légkör tapasztalt. Ilyen közös gondolkodásra hívlak, hogy mit tehetünk munkatársként, vagy vezetőként, hogy tényleg mindenki számára befogadóbb munkahely legyen.
Jó, hát erre is az a válaszom, hogy szerintem egy jó megoldás nincsen, nagyon sok kis dolog van, amit tudunk tenni. Nyilván megint csak ugye a fő kérdés az, hogy van-e vezetői hajlandóság arra, hogy ezen változtassunk, tehát felmérik-e, hogy ez egy probléma. Ugye én úgy gondolom, hogy igen, ez egy probléma, úgyhogy ez egyébként nem is új keletű kutatás, de tényleg azt kimutatták, hogy minél sokszínűbb egy társaság, egy cég, egy munkacsoport, annál jobb eredményeket fog elérni. De csak most gondoljunk bele abba, hogy ha van egy probléma, egy olyan kihívás, amivel még sose találkoztunk korábban, és egy kaptafára készült emberek vannak a csoportban, akkor ők meg fognak akadni, tehát nem fognak tudni tovább jutni. Hogyha van egy kicsit színesebb enyéniség, vagy másképp inkább kreatív ember benne, akkor biztos, hogy nagyobb eséllyel fogják tudni ezt megoldani. Úgyhogy szerintem ez már lehet egy érvelés, hogy már tanulmányok kimutatták azt, hogy produktívabb egy cég, hogyha szélesebb spektrumon válogatja ki a munkatársait. Én azt gondolom, hogy ha van vezetői elköteleződés, akkor ezt lehet, hogy ilyen szabályzatokban is le kell írni. Tehát nyilván minden cégnek van egy cégkultúrája, val bizonyos értékeket. Ez megint olyan, hogyha tényleg hiszünk abban, hogy egy olyan munkahelyet akarunk építeni, ahol nem gáncsolnak ki, meg köpnek szemem minden nap, akkor ez már nagyon simán beilleszthető, hogy igen, vannak különlegesebb szegmenshez tartozó emberek, akik ellen kicsit védelemmel kell fellépni, vagy mit tudom, akár bizonyos dolgokat így retorzióval büntetni most csúnya szavakat használva. De igen, szóval, hogy én az oktatás híve vagyok. Tehát, hogy egyébként is, és most bocsánat, megint visszatérek erre, ezért is volt nagyon jó ez a képzés, amiben részt vettünk, mert hogy pont ezekre a pontokra világított rá, hogy igen, mindig lehet tanulni, mindig van új dolog, és hogy attól csak gazdagabbak leszünk, hogyha ezeket az ismereteket felszívjuk magunkba.
Uh-huh. Nagyon köszi. Egyébként, ami szerintem nekem meglepő volt, az az, hogy tulajdonképpen sokszor nem köti a céget, hogy ő hasonló kedvezményeket vagy szolgáltatásokat nyújtson munkavállalóinak. Most mondok konkrétabb példát. Lehet, hogy bizonyos esetekben a transznemű munkavállalónak a hivatalos dokumentumok szerinti nevét kell feltüntetni, van olyan eset, amikor mondjuk esetleg egy e-mail címbe vagy egy beléptető kártyára nem kell azt a nevet teljesen kiírni, vagy nem kell egyáltalán azt a nevet felírni, úgyhogy szerintem ezek ilyen apró, de nagy, a cégnek apró lépés, de LMBTQ embereknek meg nagy jelentőséggel bíró szívességek.
És ha megengedett, hogy erre a gondolatra rácsatlakozzak, hogy megint csak nem kell hozzá se policy, se vezető, semmi, hogy egyébként mi magunk, mint egyének például kiálljunk így ugye az úgynevezett ilyen mikroagressziók ellen. Tehát, hogy igenis ne tűrjem némán azt, hogyha azt hallom, hogy arrogáns módon lép föl egyik kollégám a másikkal szembe, vagy hogy látványosan egy ilyen kizárási, klikkesedési folyamat indul meg, vagy hogy egyszerűen valakit nem hallgattunk meg, akármilyen okból kifolyólag, szóval, hogy a felismerés és felszólalás szerintem az nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, és ezt megint csak bármilyen szinten meg lehet tenni.
És akkor most visszatérek arra a témára, amit már picit felhoztál, hogy 2024-ben most már az előző epizódban is beszélgettünk erről, hogy így lehet, hogy néha már ilyen kötelezőnek érzi a cég az, hogy mondjuk akár kifejezetten LMBTQ-i emberekkel foglalkozzon. Te így mit vársz el? Így általánosságban, így társadalmi ügyek címszólat, hogy mi mellé álljon oda a cég, és hogyan?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor ez a hírhet, ugye, amit így pedofil törvénynek csúfolunk, akkor kijött, akkor vettem észre azt, hogy egy ilyen nagy, tehát hogy ez valószínűleg az ott betelítődött a pohár, és nagyon sokaknak megütötte az inger küszöbét, és ott egy ilyen nagy felmozdulás volt, és én ott láttam, hogy nagyon sok cég, tehát gazdasági tevékenységet folytató entitás így felszólalt. Én akkor egyébként pont egy olyan cégnek dolgoztam, szintén amerikai, aki egyébként úttörője volt ennek az egész inclusion, diversity, meg pride témakörnek, és mégis a magyar entitás félt attól, hogy egy deklarációt csináljon, és az például nekem rosszul esett. Tehát ugye egy picit ezt így pedzegettem, hogy ott akkor úgy éreztem, hogy jó, akkor ezt már lehet, hogy inkább PR-ként tekintjük meg, nem tudom, potenciális piacok megnyerésére, mint sem az, hogy valóban a hitvallásunk lenne. Én azt mondom, hogy nekem az az elvárásom, hogy következetesek legyünk. Tehát, hogy lehetnek, teljes mértékben el tudok képzelni olyan vállalatot, ahol nagyon kis mértékben vannak reprezentálva az LGBTQ emberek, és nem érzik rosszul magukat, vagy nem szükségszerű az, hogy ilyen jellegű politikák legyenek, teljesen jó. Ezzel ellentétben lehet az, aki nagyon-nagyon fölkarolja ezt a diverzitást. Én csak azt kívánom, hogy amit ők az ászlójukra tűznek, az szerint is járjanak el. Szerintem ez nagyon fontos, ez a fajta következetesség. A mi esetünkben egyébként pont amikor megalakultunk, és akkor a víziót meg a stratégiát tettük össze, akkor volt egy nagyon fontos deklarációnk, hogy ez nem egy politikai dolgozói csoport, tehát hogy nem akarjuk az aktuál politikát behozni. Ettől függetlenül nagyon sok olyan dolog van az aktuál politikában, amivel nem értünk egyet, főleg azok, amik agresszivitásra, nem elfogadásra, egyenlőtlenségek kiszélesítésére irányulnak. És nekünk például az volt a dogmánk, hogy ha bizonyos szempontból nem is biztonságos a légkör odakin, mi itt vállalaton belül ezt meg akarjuk teremteni, ezt a biztonságot. És én úgy gondolom, hogy bárki ebben az országban, aki egy kicsit is jó érzésű, valamennyire nyitott szemmel jár ad abszurdum, még az EQ-ja is elér egy bizonyos szintet, az látja, hogy nem sorakozhatunk föl agresszív megszólalások, agresszív tevékenységek mögött, és hogy igenis ezt a munkahelyen is képviselni kellene. Hmm. Tehát, hogy nekem egy kicsit ez lenne az ideális elvárásom.
Igen. Említetted ezt a 2021-es propagandatörvényt, vagy homofób és transzfób törvényt. Ez magának a befogadó terek projektnek is sok nehézséget okozott, ugye, mert hogy a munkavállalói rész mellett van egy oktatási rész is, és ott azért cél volt, hogy 1000 diákot elérjen így a projekt. Végül egyébként sikerült bizonyos középiskolákba és egyetemeken megtartani ezt a képzést, és aztán főleg így a pedagógusokra koncentráltak, ugye a Labrisz és az Amnesty, akik ezeket a részeket szervezték. Még azon gondolkodtam, hogy egyébként érdekes volt, nekem érdekes tapasztalat egy ilyen civilként belépni ebbe az ilyen céges környezetbe, hogy például néha mondjuk akár meglepődik valaki, hogyha én azt mondom, hogy amúgy mi novemberig tartjuk ezeket, hogy nem akarjátok elhívni így a képzést, és akkor sokszor az embereknek azon, hogy hát Pride hónap, van egy ilyen nemzetközi júniusi időpont, és akkor van, hogy mondjuk a Budapest Pride ebből így kilóg, akármilyen, nem tudom, időpont egyeztetés, vagy a saját. Szóval, hogy sokszor akár a Pride kilóg ebből, különböző okok miatt, és hogy ezen gondolkodom, és még nincs meg egészen a kérdés, de hogy szerinted hogyan lehet közelíteni ezt a két világot? Szerintem azért elég különböző. Ugye van egy nagy vágy társadalmi felelősségvállalásra, és aztán vannak a másik oldalon ezek a sokszor ellenségként feltüntetett civil szervezetek, akik pedig próbálnak segíteni. És így valahol itt van ez a kérdésem, hogy szerinted mi az, amiben mondjuk egy civil szervezetnek lépnie kell így a cég felé, és mi az, amiben a cég is tud lépni így a civil szervezet felé?
Én úgy gondolom, hogy ez is egy picit ilyen keresletkínálat dolog. Tehát, hogy minden cég szerintem maga szintjén nyomorog, vagy küzd bizonyos témákkal, és az tök jó, hogyha mondjuk van egy civil szervezet, aki mondjuk ezekre a témákra, vagy kihívásokra valami gyógyírt tud szállítani. Ugye a mi esetünkben ez egy teljes lefedettség volt, tehát hogy nekünk pont ez kellett, hogy valaki tényleg, aki szakszerűen elmélyült a témában, szakszerűen elő tudjon adni, és ugye mi megtaláltuk egymást. Ja, az elején azt mondtuk is, hogy azért a véletlen belejátszott abba, hogy én megtaláljam a hátteret. Tehát én azt gondolom, hogy egyre több cégnél szerintem ez, és főleg a multinacionális cégekre utalok, vagy nagyvállalatoknál, ez téma, és akarnak ezzel foglalkozni. Vagy van ilyen Martin az Attilájuk, aki ilyen túlbuzgó, és akkor így megcsinálja, vagy nincs, és a vagy nincs kategóriára szerintem a civil szervezetek segíthetnek sokat. Uh-huh. Ugye most talán nem titok, hogy pont az interjú előtt találkoztam, és itt a háttér képviselőivel is már rögtön elkezdtünk beszélni erről, hogy fiú, idén is csináljunk már valamit, nézzük meg nektek, uh-huh. mi van, nekünk mire van szükségünk, és hozzuk tető alá. Úgyhogy szerintem ilyen kooperációkat tényleg nagyon széles körben el tudok képzelni. Már csak azért is, mert ugye visszatérve erre a csúfos törvényre, hogy ugye sokkal nehezebb most a civil szervezeteknek megszólítani pont azt a réteget, akinek leginkább szüksége lenne ezekre az információkra. Viszont ha nálunk nincsenek is diákok, de ott vannak a szülők. És hogyha a szülőknek már egy picit a fejükbe helyre tudjuk tenni a gondolatokat, vagy tényleg olyan struktúrában átadni ezt a tudást, mint amiben mi megkaptuk a tréning által, és ezt visszacsorgatják a gyerekeinknek, akkor az tökéletes. És erre is volt példa nálunk. Uh-huh. Erre is volt példa nálunk, hogy anyuka mondta, hogy tök jó fázisban kaptam ezt a tréninget, mert most pont olyan korszakba lépett a csemete, hogy akkor erre ügyelni fogok.
Uh-huh. Igen, hát mindenképpen érdekes a mostani helyzetünk, hogy politikusok azt mondják, hogy a szülő döntése és feladata, és hát mi van akkor, hogyha szeretné, hogy ilyen fajta oktatást kapjon a gyerek. Úgyhogy erre tényleg nekünk is célunk volt, hogy akkor így tulajdonképpen nem közvetlenül érünk el, de közvetlenül érünk LMBTQ fiatalokat és olyan fiatalokat, akiknek szükség van egyébként érzékenyítésre. És akkor ha már itt tartunk a munkavállalóknál, akkor szerinted így az LMBTQI munkavállalók hogyan tudják a saját hangjukat visszavenni? Ez egy olyan kérdés, amit így szeretünk minden, vagy hát a legtöbb vendégnek feltenni így a cím kapcsán. Erről mit gondolsz?
Visszavenni?
Visszavenni a hangjukat. Mint ahogy a Pride podcastjának a címe is mutatja, hogy mondja.
Én nem gondolom, hogy vissza kellene venni, vagy lehet, hogy lemaradtam egy epizódról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig ezzel a témával kapcsolatosan a hallgatás meg a tabu is, vagy nem is tudom, hogy van ilyen szó, tehát hogy az, hogy tabuként kezeltük ezt a témát, ez dívott. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább tegyük ki az asztalra, vitassuk meg a dolgokat, ütköztessük az álláspontokat, értsük meg azt, hogy a másik honnan jön és hová szeretne menni. Tehát én sokkal jobban hiszek ebbe a probléma feltáró magatartásba, és most nem is kell problémáról beszélni, mert hogy ez fog a végén mindenféle konfliktust megoldani. Tehát hogyha én csak gondolni vélem, hogy te hova szeretnél menni, és én valami saját gondolatot összeteszek a te látható tevékenységeidből, az általában nem az igazság. Úgyhogy nem kell visszavenni, én azt mondom, hogy inkább folytatni kell azt, hogy megosszuk ezeket a nézeteket. Az, hogy milyen formán, milyen hangosan, meg hogy milyen stílusban tesszük, arról már inkább lehet mutatkozni. Én azt gondolom, hogy pont úgy kell bánni a minden LGBTQ tagnak, mint ahogy elvárja, hogy vele bánjanak, tehát hogyha nincsen benne mikroagresszivitás, hogyha nincsen benne előítélet, hogyha nincsen benne kizárni akarás, akkor a kommunikációnak van létjogosultsága.
Köszi. És miket terveztek még egyébként így a munkahelyi közösséggel 2024-re?
Na, hát nagyon-nagyon sok mindent. Alapvetően már tavaly is voltunk a Pride felvonuláson, az nyilván most is meg lesz. Ez leginkább így a buli része. Ettől függetlenül azért így ilyen akadémikus jellegű dolgokat is tervezünk, tehát hogy idén is szeretnénk vagy egy panel beszélgetést, vagy meghívni valamilyen szakmailag releváns embert, hogy egy kicsit így beszéljen témáról. Egyébként most pont a transz téma az, ami nagyon benne van a levegőben. Nagyon sajnálatos módon nincsen transz dolgozónk. Remélem, hogy ez nem azért van, mert hogy mi nem úgy választottuk ki őket, hanem nem jelentkeztek. Viszont már tavaly is volt egy panel beszélgetés, aminek nem ez volt a fő témája, de annyi kérdés jött, annyi őszinte érdeklődés, mert hogy nem annyira vizibilis ez a réteg. Halljuk, hogy tényleg mennyi küzdelmen esnek keresztül, és tényleg ahhoz, hogy tudjunk segíteni, ahhoz tényleg a megértéshez kell eljutnunk, hogy leginkább ebben a témában gondolkodunk így idén. Meg nyilván a filmesteket folytatjuk, nagyon szeretnénk együttműködni a háttérrel is továbbiakban, és ha van bármi javaslatod, akkor meg szívesen nyitottak vagyunk rá.
Igen, hát így Pride-os kalapból azt mondom, hogy mi olyankor vagyunk a legelfoglaltabbak, amikor így vagy a nemzetközi, nem tudom, tényleg júniusi Pride hónap, vagy a saját Budapest Pride közösségi fesztiválunk zajlik. Most egyébként ugye június 22-én lesz, és akkor ezelőtt lesz két hét fesztivál, úgyhogy ez most így pont az én nemzetközi trendekkel egybeesik, de egyébként nagyon szívesen persze így a Budapest Pride is készül olyan képzésekkel, vagy előadásokkal, ahol az LMBTQ közösségről, vagy a szervezetünk és a magyarországi mozgalom történetéről beszélünk, úgyhogy ezeket, hogyha felveszik velünk a kapcsolatot a cégek, akkor egy külön kiajánlóba tudjuk megosztani. Gondolkodok még, és akkor majd javaslok ötleteket. Én tavaly voltam képzeld egy futóversenyem, az egyik cég szervezett egy ilyet, és akkor mi ott ilyen hát vendégekként mi igazából így a Pride-os merch-öt adományért ajándékoztuk a részfőjüknek, és ők pedig így az adománygyűjtés céljából futottak, úgyhogy szerintem ez ilyen jól kombinálja így a jó célt és a jó tevékenységet. Nekem sokszor van az, hogy mondjuk láthatóan így önmagam vagyok, és akkor az emberek látják, hogy valamilyen LMBTQ személy, és akkor még bátran kérdeznek is. És hogy sokszor van az, hogy persze egy picit már ilyen nyűnek érzem, de azért szerintem van ott benne egy ilyen kihívás is, hogy akkor meg tudom-e vele úgy értetni, ahogy azt gondolom, hogy én is értem így a helyzetet. Na hát nagyon szépen köszönöm, itt még bereklámozom újra az online kurzusunkat, mert attól még már véget ér itt a befogadó terek 2 éves projekt, attól még az Amnesty International Magyarország, a Háttértársaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Budapest Pride is elérhető, és tud segítséget nyújtani cégeknek, akik érdeklődnek, de addig is a munkavállalók és a munkaadók is kitölthetik a Befogadó Munkahelyek című online kurzusunkat. Ez az Amnesty Akadémia oldalán elérhető, és az epizód leírásába is berakjuk a linket. A kurzus elvégzése után az emberek tudni fogják, hogy hogyan sérülnek a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó emberek jogai a munkahelyen. Megtanulhatják, hogy milyen lépéseket tehet a munkáltató az LMBTQ emberek befogadásáért, és felismerhetik, hogy hogyan tudnak hozzájárulni egy biztonságos munkahelyi légkör megteremtéséhez. Ez nem kis cél, de 90 percben megpróbáljuk. Az egyes leckék a munkahelyi 4,5 óráshoz hasonlóan egyébként modulokra vannak bontva, és ezek egyesével 20 perc alatt elvégezhetők. El lehet menteni, és később lehet folytatni, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy végezze el. És hát Attila, neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Bármilyen záró gondolat, amit szeretnél megosztani?
Nem, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és gondolom már az eddigi elmondásomból is lejött, hogy nagyon-nagyon hasznos a tréning, és szuperek a trénerek, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek.
Köszönjük szépen a visszajelzést, és köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!